Kulturpart.
Hölgyeim és uraim, október 24-én este 7:30-kor látható a Pesti Vigadóban a Sinkovics Imre Kamara színpadon Dancs Rózsa Anyaöl című darabja Újhelyi Kinga előadásában, és itt is van a vonalban a művésznő. Szia, Kinga!
Szia, szép jó napot kívánok mindenkinek!
2014-ben jelent meg az alapmű, ugye Dancs Rózsának a Pokoljárás című könyve, ami hát egy elég kemény önéletrajzi írás, és tulajdonképpen arról szól, hogy milyen volt nőnek lenni, anyának lenni a Ceausescu éra alatt. Ugye Dancs Rózsáról azt kell tudni, hogy aztán ő szerencsésen kijutott Romániából a két gyerekével, és Amerikába, illetve Kanadába telepedett le. Hogy találkoztál te ezzel a könyvvel, és miért gondoltad azt, hogy ebből monodrámát kell készítened, vagy csinálnod?
Az egyik barátnőm ajánlotta, hívta fel a könyvre a figyelmemet 2015 őszén. Azt mondta, hogy ez egy nagyon izgalmas anyag, olvassam el, aztán majd meglátom, hogy mihez lehet ezzel a történettel kezdeni. Én épp az időtájt voltam túl egy gyerekveszítésen, és nem sokára rá ismét várandós lettem. Ezt csak így zárójelben mondom. Mert hogy
a könyv ezzel is foglalkozik,
ezzel is
többek
kapcsolatos,
között,
igen,
van egy
igen, pontosan az anyaság témájával, a gyerekvárás, illetve a gyerek elvesztésének a tragikumával, persze teljesen más történelmi és történeti háttérrel. Lényeg, hogy én ezt elolvastam, és nagyon-nagyon hatott rám a dolog, és én akkor elhatároztam, amúgy is egy olyan periódusban voltam, hogy mindenképpen szerettem volna valamiféle anyagból egy személyes estet készíteni, csak még az irány nem volt tiszta számomra, de ez a könyv ez megmutatta egészen pontosan és határozottan az irányt. És akkor kiírtak egy pályázatot, egy drámaírói ösztöndíjat a Magyar Művészeti Akadémiánál, és úgy gondoltam, hogy megpróbálkozom ezzel a feladattal. Megpályáztam az ösztöndíjat, amit el is nyertem, és az ösztöndíj ideje alatt, ami egy éves volt, ez idő alatt megírtam egy több szereplős színpadi művet a regény alapján, ilyen 5-6 fős drámát, és elkezdtem ezzel házalni jobbra-balra. Szerintem egy nagyon izgalmas előadás jöhetett volna létre, lévén, hogy itt Debrecenben, a Csokonai Színházban vagyok már 16 éve tag, úgy gondoltam, és vannak határon túli kollégáim is, úgy gondoltam, hogy velük együtt is, illetve közel van Szatmárnémeti, Debrecenhez, Nagyvárad, esetleg a határon túli színházakkal karöltve lehetne egy ilyen közös projektet létrehozni, egy közös előadást. De ez valamiért nem haladt előre ez a történet. Aztán 2018-ban, ha jól emlékszem, 18 májusában, amikor beiktatták Demeter Szilárdot a Petőfi Irodalmi Múzeum élére, neki volt akkor az akkori irodalmi gálán egy ilyen bemutatkozási lehetősége. Gyakorlatilag én ott ismertem meg a Szilárdot, és odalépett hozzám, és elkezdtünk kollaborálni, kérdezte, hogy milyen munkáim vagy ötleteim vannak, és akkor felhoztam ezt a Anyaöl, mert én így kereszteltem el a színpadi művet a Pokoljárás után, a Dancs Rózsa után. Tehát, hogy ezzel vannak, vagy lennének terveim, ez egy létező mű, ezt színpadi mű, ezt megírtuk, és ebből kéne, vagy szeretnék egy előadást létrehozni, és Demeter Szilárd azt mondta, hogy teljes vászélességgel a projekt mellett van, de azzal a feltétellel, hogy készítsek ebből egy monodrámát. És hát akkor nekiveselkedtem, mert ennek más szempontjai vannak, és...
Bocsánat, ennek praktikus okai voltak? Tehát nyilván akkor egyszerűbb, olcsóbb, utaztathatóbb?
Igen. Uh-huh. Igen, is. Igen. Megszervezési, egyeztetési dolgok miatt is.
Világos.
De igazából nagyon magaménak éreztem a történetet, tehát, hogy én kaptam az alkalmon, nem állt távol tőlem ez az ötlet, úgyhogy elkezdtem dolgozni az anyagon. Lőrincz Zsuzsa, székelyudvarhelyi származású dramaturg barátnőmmel létrehoztuk ezt a színpadi művet, felkértem hozzá a Szabó K. István rendező barátomat, aki szintén határon túli. Közösen készítettünk már előadásokat, illetve játszottam azokban az előadásokban, amelyeket ő rendezett korábban a Csokonai Színházban, de egyébként még Marosvásárhelyről ismerem Istvánt, és nem mellesleg Földin is, tehát hogy ő egészen pontosan tudja, tehát az az alkotógárda, amit beszerveztem, vagy felkértem, a zeneszerzésre is, rendezésre, díszletjelmez, tehát mind-mind határon túliak. Ez számomra egy fontos szempont volt, mert hogy ők egészen pontosan tudják, és értik, és érzik, hogy mi van itt a rózsasorai mögött. Pontosan tudják, hogy milyen ismerték azt a rendszert, hiszen abba születtek bele, abba nőttek föl,
Hát
akárcsak
ahogy te
én.
magad is, igen, pont ezt akartam
Igen,
mondani,
igen.
hogy
Tehát
ezért
van konkrét
gyerekként, de volt
tapasztalatom.
mintád, persze.
Igen. Úgyhogy ez nekem egy fontos szempont volt, és hát így sikerült 2019. decemberére kiállítani, vagy létrehozni ezt az előadást, amelyet Temesvárott mutattunk be. Akkor volt a 30 éves évfordulója a 89-es eseményeknek, Romániában is, és itt Magyarországon is, úgyhogy ez egy kettős, hogy is mondjam, ünnep vagy alkalom
Vagy megemlékezés, igen.
volt. Igen. Úgyhogy hát azóta pedig önjáróvá vált az előadás. Hozzá kell még tennem, hogy a regényt kiegészítettünk önvallomásokkal is, tehát én felkerestem személyesen a Rózsát, tehát eleinte nyilván online térben találkoztunk, de mivel a Rózsa elég gyakran, vagy hát viszonylag gyakran jár Magyarországon, évente 2-3 alkalommal tölt hosszabb időt Magyarországon is, meg Erdélyben is. Személyesen találkoztunk, és interjúkat készítettem vele. Voltak kérdéseim, felmerültek időközben, és ezeket átbeszéltük, megbeszéltük. Adott még történelmi és magánjellegű személyes adatokat, infókat a darabhoz, és ezeket is beleszőttem.
Nagyon izgalmas. Ő látta a darabot egyébként? Vagy csak olvasta?
Persze,
Vagy látta
persze,
is?
per,
Aha.
hogy ne. Eljött a temesvári bemutatóra, 19-ben annyit így megemlítenék, hogy 8 terhessége volt Rózsának, amelyek közül ketten maradtak életben, ketten nőttek föl. Hát a Rózsa azzal lepett meg Temesvárot, hogy így előadás után már itt túl voltunk az izgalmakon, hogy így elővett egy paksamétát, és kiterítette előttem a 6 elhunyt gyermekének a halotti bizonyítványát, és akkor ültünk és sírtunk.
Bocs, Kinga, azt muszáj, akik nem ismerik a történetet, tehát abba, hogy ezek a gyerekek nem születtek meg, azért abba ugye hát nagyon nagy része volt az egész rendszernek, a Ceausescu érának.
Hát hogyne? Tehát Romániában 1966-ban lépett érvénybe egy rendelet, egy dekrétum, amely betiltotta az
Igen.
abortuszt, és a Ceausescu rendszer archívumának adatai szerint az ezt következő években a normális szaporulaton túl 2 millió ember született az országban, de a nem kívánt terhességekben körülbelül 10 000 nő belehalt, és körülbelül olyan 25 000 gyerek maradt félárván. Úgyhogy tehát ezzel konkrét célja volt a Kárpátok géniuszának, így nevezték, ugye akkoriban,
Igen,
és ő
emlékszem.
saját magát. Tehát neki az volt a célja, hogy egy múlt és egy identitás nélküli generációt teremtsen meg, aki a haláláig hűséggel szolgálja és dicsőíti őt. Tehát ebben az időszakban született gyerekek voltak a dekrét gyerekek.
Igen, ez egy kemény történet, de próbáljunk kedvet csinálni a hallgatóknak, illetve hát a potenciális nézőnknek. Ugye te ezt évek óta játszod, de a Pesti Vigadóban még nem játszottad, hogyha én ezt jól tudom.
Nem. Nem játszottam.
Színészként mennyire nehéz? Nyilvánvaló, hogy minden előadás rutinná válik egy bizonyos fokig, de ugyanakkor meg az ember újra és újra átéli ezeket a dolgokat. Hogy bírod? Mennyit kell készülned egyáltalán egy ilyen előadásra? És most nem a szövegtanulásra gondolok, hanem egyszerűen a mentális felkészülésre.
Hát a szöveg az már bennem van, az már benne van a sejtjeimben, az idegsejtjeimben és a memóriámban. Nyilván mindig föl kell frissíteni, erre van egy gyakorlatom, mérem az időt, és minden nap elmondom a szöveget A-tól Z-ig.
De hogy ez mennyi nettóba, nettó hosszba? Tehát, hogy így elmondod
Hát egy
magadnak a
olyan
szöveget.
40 perc,
Aha.
40 perc. De nyilván tempót adok neki, pontosan azért, hogy tehát technikailag helyre tegyem, teljesen érzelemmentesen. Tehát amikor megjátszom, ez az idő kitolódik. De
Nyilván.
Még így is megérint a szöveg. Minden egyes alkalomkor, minden egyes nap, amikor én ezt elmondom, nincs olyan pillanat vagy momentuma ennek a gyakorlásnak, vagy ennek a munkának, hogy ne legyen könnyes a szemem, mert egyszerűen annyira megérint. Megérint egyrészt a tragédiája a történetnek, másrészt pedig az a fantasztikus erő, ami ebben a csöpasszonyban van, volt, és még mindig hihetetlenül működik, hiszen 77 évesen most is ott lesz a Vigadóban, eljön a rózsa.
Tényleg?
Tehát igen, repülőre ül és eljön. Tehát ugyanolyan szívügye ez a dolog, mint nekem. Tudnélik emögött a hihetetlen erő mögött a töretlen hite áll a rózsának. Egyedül az Isten hite segített neki túlélni ezeket az időszakokat. Mert hát ez még habatortán, hogy mindezen tragédiákon túl kijutva ebből a pokolból, itt Magyarországon egy hónapig bujkált a két kicsi gyerekével, de hát ide is elért a szeku keze, innen tovább kényszerült menni, Ausztriában élt aztán a két gyerekkel egy menekült táborban egy évig, és csak utána jutottak ki barátok segítségével Kanadába, és gyakorlatilag ott szembesült Rózsa azzal a ténnyel, mert akkor már világossá vált, így a 89-es események után kezdtek kihullni a szekus dossziék a szekrényből, meg a csontvázak. Tehát akkor vált világossá, hogy tulajdonképpen az az ember, akivel ő 25 évig élt egy házasságban, az az ember volt a saját besugója, tehát a
Igen, sok megdöbbentő pontja van ennek a történetnek, de bizonyos szempontból ez a legmegdöbbentőbb, mert az ember nagyon sok borzalmat el tud képzelni, amit arctalanul csinálnak, meg a háttérből csinálják, de azt, hogy valakivel így együtt van az ember ennyi éven keresztül, és ez egyszer csak kiderüljön, ez tulajdonképpen felfoghatatlan.
Hát az abszolút, ezt a sokkot nem is nagyon tudta feldolgozni a Rózsa mai napig, tehát felajánlották neki, hogy kiveheti a dossziét Bukarestben, és megnézheti, elolvashatja, de a mai napig ezt elutasítja a Rózsa, tehát hogy nem eltartja magától, bőven elég a tény.
Hé, nagyon kemény. Na jó, viszont ugyanakkor meg nagyon izgalmas is, és azt gondolom, hogy azért ajánlhatjuk ezt az előadást, ajánljuk is a hallgatóknak, néznőknek, egyszerűen azért, mert nagyon fontos emberi érzelmekről és örök emberi érzelmekről szól, még akkor
hát
is.
Hát az élet, az életnek az igenlése, bocsánat, hogy közbevágok, de
igen,
hát
igen,
ez,
igen.
Ennél mi lehet ennél fontosabb?
Igen, ráadásul a történelemnek egy ilyen nagyon sötét korszakában és szeletében, de hát ugye annak is vége lett, mint ahogy minden ilyen történelmi korszaknak vége van. Kinga, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Újhelyi Kinga színművésszel beszélgettem Dancs Rózsa Anyaöl című előadásáról, amit október 24-én láthatunk a Pesti Vigadó Sinkovics Imre Kamara termében. Nagyon fontos információ, hogy az előadás 7:30-kor kezdődik, tehát nem 7 órakor, mint általában a színházi előadások, és amint most megtudtuk Kingától, Dancs Rózsa a szerző. szerző is ott lesz, ami hát nyilván egy különleges alkalom, meg különleges mind a nézők, hát azt gondolom, hogy a te számodra is talán.
Igen, abszolút. Én mindig örülök, nagy erőt ad, amikor a Rózsa ott van, és egy különleges élményt nyújt. Még annyit, hogy ez az előadás egyrészt egy mementó, tehát egy requiem, az összes elhunyt, ilyen körülmények között elhunyt, vagy angyallá változott gyermekért, másrészt pedig egy hatalmas felkiáltójel, hogy mindannyiunk számára, hogy ne hagyjuk, hogy még egyszer visszaköszönjenek ilyen sötét napok az életünkben, mármint történelmileg és politikailag.
Hát bizony, bizony. Kinga, köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon fontos gondolatokat mondtál el, és akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is, szervusz. Kulturpart. Hölgyeim és Uraim, itt van a vonalban Balázs Zoltán színház rendező, szervusz.
Szia, sziasztok.
És hát a napokban vehetted át a Honti díjat, amihez ezúton is gratulálunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Most azok a hallgatók, akik hirtelen elkezdenek keresgélni az agyukba, hogy Honti díj, azok ne lepődjenek meg nagyon, mert viszonylag ez egy friss díj.
Korábban alapították, csak 2 évig nem tudták átadni. Eleni Korányi asszony és az ura, a férje Ernst úr alapította, de nem tudták átadni 2 évig, mert a COVID nem engedte. Aha. Így hát kiesett ez az időszak, tehát most már 5-6 éves a díj.
Jó, viszonylag azért friss díjról beszélünk.
Persze,
ez persze nem von le a dolognak a súlyából, és ha jól tudom, akkor te ezt egy nagyon izgalmas musicalért kaptad, ami a Nine, a 9 címet viseli, és az Operett Színházban látható, és ez valójában ugye a Fellininek a legendás 8,5 című filmjének a hát színpadra való átdolgozása.
Így van, hát ez egy továbbgondolása, zenés műként való továbbgondolása a Fellini féle univerzumnak, a hölgyek és a főszereplő Guido kapcsolatát boncolgatja, szerető, feleség, producer, mindenféle funkciót ellátó csodálatos asszonyok veszik körbe, ahogy Fellinit magát is ugye az életében, meg a filmjeiben a főszereplőket, Mastroianit, szóval egy ilyen egészen őrületes kaleidoszkópszerű játék, amit volt szerencsém szintén a Covid árnyék színpadra alkalmazni az Operett Színházban, de hát kitartó együttesről lévén szó, mind a színészek, mind a technikai személyzet, a végére jártunk, úgyhogy hál' Istennek nagy sikerrel bemutatta a színház.
Hát igen, azt hiszem, hogy elsősorban az előadó művészek soha nem fogják elfelejteni ezt az időszakot, és hát remélhetőleg majd sok-sok év múlva az unokáknak a kandalló mellett lehet mesélni arról, hogy milyen volt maszkban csókolózni, meg úgy verekedni, hogy nem verekedtünk, stb. Szóval kemény időszak volt ez. Vicc nélkül lehet-e tudni, hogy meddig tartja még repertoáron az Operett Színház ezt a darabot, hogy egy kicsit kedvet csináljunk a hallgatóknak, aki még el akar menni megnézni, azt gondolom el tud menni.
Hát január végén, februárban játsza újra a színház, a felújító próbákból tudom, úgyhogy mindenképpen elérhető az előadás, és hát remélem, hogy a nézők, akik nem látták, azért, akik látták, azért ismét visszatérnek. Megnézzék, vagy végre megnézzék az előadást.
Világos, ezt azért is kérdezem, mert azt ugye már lehet tudni, ez nem titok, hogy hát a televízió műsoroknál megszoktuk először a licenc műsor kifejezést, de hát a színházi daraboknál is ez így van. Elsősorban ugye a musicaleknél ezek jogdíjasok, és hát a jogtulajdonosok, a Broadway-on levő jogtulajdonosok adnak erre engedélyt, de akkor ezek szerint még fog futni a darab.
Igen, jogi problémák nincsenek, úgyhogy emiatt nem tervezi a színház a levételt.
Jó, hál' Istennek. Zoli, és azt kell még róla tudni, hogy gyakorlatilag hát te most Lengyelországból rohantál haza, és te minden igaz, mész is oda-vissza, mert valami egészen komoly darabot állítottál ott színpadra. Mesélj erről, kérlek.
Valóban Lengyelországból jövök, ahol a Mickiewicz nevű nemzeti kincsük, a saját madácsuk, vagy Katona Józsefük művét, az ősöket állítottam színpadra, de Bukarestbe megyek tovább az Odeon Színházba, ahol meg egy korábban elkezdett rendezésemet fogok végre díszletben, jelmezben véglegesíteni, mert Bukarestben is adottak olyan problémák, amik a világban jellemzőek sajnos most, hogy az önkormányzatok megígérik a hátterét, az anyagi hátterét az adott produkciónak, vagy évadnak, és hát nem időben, vagy nem úgy utalják, úgyhogy mivel 4,5 hónapja nem jött meg akkor, amikor még rendeztem a darabot a színháznak, ez a bizonyos anyagi fedezete, ezért én ugyan elkészítettem az előadást, de nem volt meg a díszlet és a jelmez hozzá. Szóval innen most Budapestről az Odeon Színházba megyek, és La Fontaine állatmeséit fogom véglegesíteni. Úgyhogy két bemutató között vagyok éppen.
Te elképzelhető, hogy ezek az előadások Magyarországra is eljönnek, vagy aki kíváncsi rájuk, az vegye a nyakába a világot, és utazol egy kicsit?
Hát egyfelől vegyem, mert a világ nagy színes, gazdag, és tárt karokkal várja a magyarokat is, hanem egyszerűbb talán bizonyos fesztiválokkal együttműködve az előadásokat elhozni. Erre mindig van javaslat, ötlet, igény. Természetesen itt is anyagi kérdések szabályozzák, alakítják ezeket a törekvéseket. Az Odeonban immáron harmadjára rendezek, úgyhogy egyelőre a korábbi két rendezésemről tárgyalunk most, hogy Budapestre érkezzen, aztán meglátja, hogy a legújabb mikor kerül sorra. A lengyelországi pedig bemutatkozott a Via Carpatia Fesztiválon, és hát most indul útjára, mert ezek az előadások, amiket külföldön rendezek, ugyanúgy fesztivál előadásokká válnak, mint a saját társulatommal történő rendezések. Ugye a Maladi Pösszínáz, amit vezetek, az egy utazótársulat, mi sokat vagyunk a világban, különböző fesztiválokon, és hát megszokták, hogy azok a produktumok, amelyekhez én hozzányúlok, azok valamilyen módon belekerülnek a nemzetközi színházi vérkeringésbe.
Na, hát ezt örömmel halljuk, úgyhogy elképzelhető, hogy akkor itthon is láthatjuk ezeket, illetve utazzunk és nézzük meg mind a Maladip és mind az egyéb előadásaidat. Zoli, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és az évad alkotója kategóriában elnyert Honti díjathoz még egyszer gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, szervusz.
Ha-ho.
Kulturpart. Kulturpart.
Itt vagyunk a Pesti Vigadóban, és dr. Almási Kornéla, a Műemlékvédelmi és Dokumentációs Központ igazgatójával beszélgetek. És a beszélgetésünk apropója az, hogy nyílt itt egy különleges kiállítás, abból az alkalomból, hogy 150 éves a magyar műemlékvédelem. Mik voltak a kiállítás szempontjai? Hogyan tudtatok elindulni? Hiszen azt gondolom, hogy hát ez egy végtelen nagy téma, mégis ki kellett emelni bizonyos highlightokat.
Valóban a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központnak ez egy nagyon nagy feladata, hogy a műemlékvédelmet megpróbálja népszerűsíteni. És amikor 150 éves évfordulóról beszélünk, akkor rögtön felmerült az, hogy most miről beszéljünk, csak a gyűjteményeinkről beszéljünk, kinek beszéljünk. Beszéljünk annak a kb. 200 szakmabelinek, aki tényleg ebben a világban élt, és ma is egyébként műemlékvédelemmel foglalkozik, vagy pedig beszéljünk a szélesebb közönségnek, és próbáljunk meg minél több fiatalt és idősebb megnyerni a műemlékvédelem ügyének. És ez utóbbi mellett döntöttünk, ami nem volt egy egyszerű feladat, hogy hogyan tudjuk ezt a témát, ami azért nem egy könnyű téma, tehát tényleg egy speciális szakmai téma, eladni, csúnya szóval eladni a nagy közönség felé. Én azt gondolom, aki itt van ma a kiállításon, az láthatja, hogy egy látványos kiállítás sikerült megalkotni a kurátor kollégáknak, amelyen megtalálja az is a számítását, aki szakmabeli, és az is, aki csak laikus, és viszont érdeklődik a téma iránt. Vannak highlightok, amelyeket kiemeltünk, két ilyen highlight van, két ilyen nagy zászlós hajó van, az egyik Visegrádi Salamon tornyának a felújítása, a másik a Pannonhalmi apátságnak a felújítása, és vannak kis színes audiovizuális tartalmak is, amelyek mutatják a műemlékvédelmek a fontosságát.
Azt hiszem, hogy ez a kiállítás a kedvet is meghozza ahhoz, hogy valaki ebbe aktívan részt vegyen. Gondolok itt a fiatalokra, akik esetleg hivatásul választják a műemlékvédelmet, ugyanis van egy installációtok, ahol a nagyöregeket, a műfajnak a hőseit mutatjátok be.
Igen, ez a 150 éves intézmény történet azért nagyon sok nagyöreget adott a szakmának, és mutatja azt, hogy itt bizony van értelme ezzel a területtel foglalkozni, tehát akár építészként, akár művészettörténészként, akár restaurátorként el lehet helyezkedni ebben a szakmában, ez egy nagyon szép terület, és megtalálhatja mindenki a számítását. Egyébként beszélünk arról is, hogy a szakmák a műemlékvédelemben hogy tudjak együttműködni, együtt dolgozni. hiszen a műemlékvédelemnek mi egy szegletét üzzük itt a Építészeti Múzeumban, alapvetően a kutatást és a dokumentálást, és van ennek egy másik szerepe a restaurálás és a rekonstrukció, amikor egy műemléket felújítunk, legyen szó kastélyról vagy várról, és nagyon sok szakmának kell együtt dolgozni, a művészettörténésznek, a régésznek, az építésznek, a statikus építőmérnöknek, az asztalosnak, a villanyszerelőnek, a geodétának, tehát sok-sok szakma kell, hogy együttműködjön, hogy a végén egy csodálatos műemléki felújítás menjen végbe, és erről is beszélünk egyébként itt a kiállításon.
Mi a helyzet az új technológiákkal? Azt gondolom, hogy egyrészt, mint dokumentációs központ, nyilván egy csomó minden digitalizáltok, egy csomó minden hozzáférhetővé válik, ugyanakkor talán a rekonstrukcióban is, a restaurálásban is segítségül hívhatjátok a 3D nyomtatást.
Hát ugye mindig voltak a műemlékvédelemnek korszakai, ahol az új technológiákat alkalmazták. Ugye a 60-as, 70-es években jelenik meg a vasbeton, mint műemléki felújítás, ugye itt a Salamon tornyánál láthatjuk is, amikor kipótolták egyébként vasbetonnal a hiányzó darabokat. Ma már ezt máshogy inkább a régi anyagoknak a visszaépítésével próbálják rekonstruálni. 3D nyomtatás is felmerülhet, de szerintem Magyarországon azért van még annyi természetes alapanyag, amelyen lehet egy-egy műemléket pótolni, de egyébként nagyon jó a kérdés, mert valóban ez egy hatalmas vita ma a műemlékvédelemben, hogy meddig tart a rekonstruálás, tehát meddig állítsunk helyre egy műemléket. Ugye középkori, mondjuk váraknál ez nehézkes, amikor nincsen, maximum csak egy festményünk van, de rosszabb esetben még az sem áll rendelkezésre egy adott várról, akkor hogy állítjuk vissza mondjuk az 1300-as évekbeli korabeli várat, tehát ez egy külön kutatási terület, amelynek a újabb és újabb vívványait alkalmazzák. És akkor van egy másik vitaterület, amikor kész dokumentációnk van, lásd, mint a budai várnál, és gyakorlatilag meglévő tervek alapján egy teljes körű felújítás történik. Ezt nagyon sokan vitatják. Én magam annak a híve vagyok, hogy szerintem jó dolog, hogy azt, amiről van tervrajzunk, és tudjuk, hogyan nézett ki, azt helyreállítjuk és visszaállítjuk, hiszen hogyha a világháborúval elpusztult, akkor miért nem lehetne ma már korszerű technológiákkal ezt helyreállítani. Mi itt nem akarunk állást foglalni ebbe a kiállításba, hogy melyik rekonstrukciós forma jó, viszont bemutatjuk az elmúlt évtizedeknek a műemlékvédelmi rekonstrukcióit. Kastély és várprogram rekonstrukciós programja, vagy a legutolsó a Szent István teremnek a rekonstrukciós programjáról is mutatunk egy-két tablót.
Van-e személyes kedvenced a kiállított tárgyak között?
Hát nekem a személyes kedvencem a audiovizuális tartalmak közül az, amikor bemutatjuk, hogy mi lenne, hogyha nem lenne műemlékvédelem. Tehát hogy néznek például ki a Diósgyőri vár, mondjuk egy bevásárlóközpont lenne a helyén, vagy a zsámbéki romtemplom, mondjuk egy játszótér lenne a helyén, vagy akár a budai világörökségi panoráma hogy nézne ki, hogyha mondjuk a Lánchíd helyén egy jellegtelen kábelhíd lenne, vagy a budai vár helyén esetleg irodaházak lennének, és erről mutatunk audiovizuális tartalmat, ami azt gondolom, hogy elég plasztikusan mutatja azt, hogy miért fontos a műemlékvédelem szerepe Magyarországon.
Meddig látogatható a kiállítás?
November 19-én látható a kiállítás, és várunk sok szeretettel mindenkit.
Dr. Almási Kornélnak nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen is.
Kulturpart. Vajda Gergely karmesterrel, zeneszerzővel beszélgetek, és a beszélgetésünk apropója az Ötvös Péter Alapítvány zenei kurzusa, amelyet hát már sok-sok éve csináltok közösen Péterrel. Logikus lenne megkérdezni, hogy nem unjátok-e még, de tudom, hogy nem unjátok, de inkább azt kérdezném, hogy mi motivál, mi ez a hajtóerő, amitől évről évre fogjátok ezeknek a fiataloknak a kezét, hát a szó legszorosabb értelmében is, meg átvitt értelemben is, és tanítjátok őket egyrészt, másrészt olyan találkozásokat hoztok létre a kortárs zeneszerzők krémjével, amik hát nyilván egyrészt felejthetetlen élmény számukra, másrészt elképesztő tanulási lehetőség.
A klasszikus zenében azt hiszem épp az a legjobb, hogy két élet se elég ahhoz, hogy az ember kimerítse azt, amit lehet csinálni, meg amivel lehet foglalkozni, meg persze amikor másodjára nyúl az ember egy darabhoz, meg harmadjára, akkor egész más. Más lát, meg máshonnan érkezett, más kedve van, más tud már róla, és ez az egyik, ami inspiráció nekem mindenképpen, de gondolom, hogy Péternek is, hogy amikor ugyanarra sétál az ember, de mást lát az erdőnek azon a részén, ez olyan ez a klasszikus zenében. Kortárs zenében meg, amikor olyat kell létrehozni, amit eddig még nem, akkor az meg inkább a felfedezésnek az olyan öröme, hogy kell róla rajzolni egy térképet utána, hogy mások is megtalálják, hogy merre kell menni. Szóval ez a fajta kihívás, hogy a tanításon keresztül a saját ismereteinket is bővíteni, azt hiszem, hogy ez az, ami miatt ez így nem megunható. Meg hát persze a repertoár nagyon széles, illetve azoknak a köre, akiket érdemes meghívni, hát azért abból is még bőségesen egy másik 10-20 évre való lenne, szerencsére nagyon érdekes szerzők vannak a világban, és az az információáramlás, amit mi próbálunk itt generálni, vagy hát támogatni, az talán a másik nagyon fontos pillére ennek, hogy ide jön Aung San Suu Kyi, és akkor egyrészt el lehet mondani, hogy találkoztam vele, másrészt meg tényleg zeneszerzőként vagy karmesterként fel tudom neki tenni azokat a kérdéseket, amiket Beethovennek már nem tudok feltenni.
Hát igen, és így volt ez az elmúlt években nagyon sok híres zeneszerzővel. Láttok-e valami trendet a fiatalokban? Ugye vannak visszatérő mentoráltak, és vannak olyan fiatalok, akik először jönnek el a workshopba. Azt gondolom, hogy azért például a Covid az mindenkit nagyon megérintett, most művészi szempontból gondolom elsősorban. Nyilván, hogy a mozzajló háborúnak is lesznek tükröződései a művészetben is. Láttok-e más jellegű trendeket, illetve ami még nagyon jellemző, hogy azért nagyon-nagyon sok diákotok van, aki távol keletről származik, vagy a családja onnan származik, és biztos, hogy abból az erőzenei hagyományból is hoztak magukkal ide, akár a karmesterek, akár a zeneszerzők.
Az biztos, hogy az ember honnan jön, milyen nyelvet beszél, ez például koreai tanítványokkal nagyon érdekes, mert hogy a nyelv egész más lejtés, olyan lejtése van, amit nekem magyarként nehéz például meghallani. Tehát, hogy a hangsúlyrendszer olyan, ami egész más zenei gondolkodásra nem is az, hogy tanítja az embert, hanem ez a predispozíció, hogy ezt magammal hozom, és ebben gondolkodom. És ha az ember Brahmsot akar dirigálni, vagy Ravelt, akkor ezt át kell alakítani, mert azok meg más nyelvi, más kulturális közegből valók. Tehát ez a trend, ez folyamatosan van. Ami trendet látok, az, ami igazság szerint azért őszintén szóval nehezebbé teszi a mi dolgunkat az, hogy egyre a piac egyre fiatalabb karmestereket kíván, tehát hogy van egy kereslet erre.
De jó, de miért?
Hát mert a fiatalság az mindig menő, meg ugye ennek ugye a komoly zenének az egyik baja, ami a jó benne, hogy több száz éves. Na most, ami több száz éves, ott mindig be kell bizonyítani, de ez a fiatal embereket is érdekli ám, és van egy ilyen gondolat mögötte, hogyha 20 éves embert lát az ember állni a pódiumon, vagy muzsikálni, akkor majd az a 20 évesek a közönségben van, az jobban tud ehhez kapcsolódni. Ebben nyilván van igazság. A probléma ezzel az, hogy egy picit ez a hosszú távfutásra hasonlít inkább a mi szakmánk, nem a sprintre. Tehát a hosszú távfutáshoz meg nagyon sok időt kell abba beletenni, hogy az ember lebírja futni a maratont, szóval ez nem úgy van, hogy na, egyszer lefutottam a maraton, most innentől kezdve ez már menni fog. Tehát ez a nehézség. Nekem biztos ez a nehézség, hogy szinte összesűrítve kell megpróbálni tanítani azt, amit normális esetben, mondjuk jó, ez egy mesterkurzusnak is ez a jellege, de hogy azok a kérdések, amik mondjuk egy visszatérő résztvevőtől érkeznek, azok sűrítve érkeznek, szóval nagyon gyorsan, és egyszerre próbálsz meg mindenre válaszolni, majd hozzáteszed, hogy na persze ez az is kell, hogy ezt majd magadnak kipróbáld, és ezt a szakmát ezt csak élesben lehet kipróbálni, tehát a kilométert hiány azt nem lehet gyorsasággal pótolni. Ezt a trendet érzem egy picit, hogy van egy ilyen, na akkor most már akkor adjál nekem egy 20 éves művész, aki már kész van, aki mindent tud a szakmáról, mindent tud arról, hogy hogyan kell egy zenekarral bánni, hogyan kell összerakni egy műsort, és lehet valakinek tehetsége erre, de alapvetően nagyon sok mindent azt tényleg csak akkor lehet megtalálni.
Igen, ez olyan, mint a pilótáknál a repült órák száma.
Így van, pontosan.
Valami ilyesmi. Hogy osztjátok föl Péter? Ugye mind a ketten fantasztikus karmesterek és zeneszerzők is vagytok. Van olyan, hogy nem tudom, a Péter inkább a zeneszerzőket és a zeneszerzés felé tereli a fiatalokat, tehát talán inkább a karmesteri trükkök, tippek hasonlók, vagy hogy teljesen elosztjátok ezt a kettőt egymás között?
Ez elosztódik természetesen. hogy csináljuk, én azt gondolom, a héten volt nekem egy koncertem a Műpában, úgyhogy egy napot nem tudtam ott lenni, akkor természetesen Péter csinálta a karmesterkurzus részét is végig, az előtte lévő nap pedig, amíg ő a zeneszerzőkkel konzultált, addig én vezettem a karmesterkurzus részét, tehát van egy ilyen praktikus elosztás, az biztos. Ugyanakkor most már azért egymásra vagyunk hangolódva ahhoz, hogy valahogy így lehet érezni, hogy a másik mikor akar inkább kicsit hátra vonulni, mikor akar előtérbe lenni, és akkor így hagyjuk egymást dolgozni. Aztán kicsit van, ugye most, hogy Unszuk Csinnel így közösen is csináltuk a próbákat, így gyakorlatilag mi hárman, egy kicsit olyan ez, mint van ez a karikatúra, amikor a evezős hajóban ülnek, tudod, ez a sok ember ül az evezős hajóban, és akkor van egy ember, aki így kiabálja, hogy bal jobb, és akkor van egy ilyen karikatúra, hogy ül egy darab ember evez, és hatan kiabálnak, hogy bal jobb. Tehát, hogy van benne egy picit ilyen, arra vigyázni kell, hogy nehogy rosszkor túl sok instrukciót kapjon a fiatal karmester, aki még azzal van elfoglalva, hogy meg tudja különböztetni a bal kezét a jobb kezét, persze viccelek, de hogy van ebben egy ilyen, hogy nehogy túl töltsük a levegőt itt a mindenféle instrukciókkal, de nyilván, hogy előnyös oldala is van ennek, mert bármelyik pillanatban, ha a növendék szeretné információt kapni, akkor valaki ez oda tud menni.
Gergő, a vezénylésnek a technikája, az egésznek a nyelve, talán lehet így fogalmazni, az mennyit fejlődött? Én azt gondolom, hogy rendkívül sokat, mert hogyha az ember elmegy most egy új zenei koncertre, bár sokszor már a koncert se biztos, hogy megállja a helyét, talán inkább performance, akkor azt látod, hogy van, azt hiszem úgy hívják ezt, hogy sound painting, ami szintén talán egy vezénylési technika, tehát nagyon sok új dolog van, nyilván ezt meg is kívánja maga a zenének az újszerűsége, nagyon sok új hangszer is van, hiszen belépett az egész elektronika, mint hangszer, és hát nyilván a klasszikus elektronikus hangszerek, mint a basszusgitár, elektromos gitár, azok azért nagyon sokszor jelen vannak, de ugyanakkor még azok a klasszikus, hát sok száz éves dolgok, mint a cselló, meg a brácsa, meg a hegedű, meg a klarinét, meg hát a fúvósok, azok is így együttműködnek. Ebből a nagy, hát látszólag katyvaszból, és nyilván azért ez nem az, hiszen mindennek megvan a helye, tulajdonképpen ugye a karmester kormányozza ezt, ezek az új technikák, ezek mennyire működnek? Vagy mennyire egységes most már ennek a nyelve, vagy ez is teljesen így szegmentálódott?
Hasonlatképpen azt tudom mondani, hogy ez olyan, mint egy hangszernél, hogy mondjuk 50 évvel, 100 évvel ezelőtt az, hogy valaki elsőrangú muzsikus legyen egy zenekarban, kellett, most mondok egy számot, 12 féle technika, amit tudni kellett, és ez variálódott. Most ez fölment, most már nem tudom, lehet, hogy meg lehet szorozni 100-ra, de valóban van egy olyan, hogy most már nem elég, ha csak úgy játszom, mint a Beethoven színfére, úgy is kell játszom, mint a Stravinsky-ban már azóta, meg most már a Stockhausenben, meg a kortárszerzőknél, tehát ez a zenészektől is új hangképzést követel, vagy új, tehát az ismeret, meg az a magabiztosság, ami a saját hangszereden megvan, hogy azzal tudjál, merjél kísérletezni, ugyanez van a vezénylésnél is.
És a kottában is, bocsánat.
És a kottában is, így van. Sőt, ráadásul a kottát az, le kell fordítani. Tehát a nagyon sok esetben új zenénél. Ugye a régi zenéket másképp nehéz fordítani, mert ott azt kell tudni, hogy akkor ez hogy volt, meg azt kell tudni, hogy most éppen mi a mai tudásunk szerint éppen aktuális stílus, mondjuk egy Bach darab esetében, vagy egy korai Mozart, vagy egy közép Mozart, egy késői Mozart, tehát hogy ez egyre specializálódik. A kortárs zenében is ez van, hogy van valami, amit létre kell hozni egy hangot. És ez az alapvető közös a dologban, hogy létrehozunk egy hangot, ehhez meg kell találni a mozdulatot, és a mozdulat az lehet, hogy abból táplálkozik, abból a repertoárból, ami az elmúlt 100 évben is működött, de lehet, hogy egy teljesen más mozdulat. Tehát ilyen szempontból minden mozdulat egyrészt egyéni, mert arra az emberre kell szabni, aki fönt áll, tehát hogy neki kell úgy kinézni, hogy ez természetes, ez a mozdulat, és én ezt értem, mondja a hegedűs, ha nem értem, akkor nem jó, akkor másik mozdulatot kell keresni. Tehát mindig is az ember magának találja meg a mozdulatot, az, hogy milyen repertoárból építkezünk mozdulatilag, az valóban sokkal szélesebb repertoár, mint mondjuk egy szűkebb zenei stílus esetében.
Gergő, beszéltünk a mesterkurzusról, most beszéljünk egy kicsit rólad, mi újság a Huntsville Szombathely tengelyen?
Hát most már jó lenne egy közvetlen járat, így Hánczfűszombathely, az sokat lendítene a dolgon, de most majd a vonatozásra kicsit rászokom, mert az ott azért van egy nyugalom, egyrészt nem repülő végre, másrészt azért Budapest-Szombathely vonalon azért ott lehet partitúrákat olvasgatni, meg ott nyugodtan készülni arra, hogy mi történik. Köszönöm szépen, hát most mit mondjak arra, a világ általános állapotától eltekintve minden rendben zajlik, tehát próbáljuk csinálni a dolgunkat úgy, hogy megoldjuk valahogy azokat a problémákat, amiket nem mi kreáltunk, és hát az a fajta, hát nem szeretem ezt harcnak hívni, tehát ez egy, de mondjuk az a fajta küzdelem, igen, az a fajta küzdelem, hogy újból és újból elmagyarázza az ember, hogy ez miért fontos, olyan szituációban is, amikor tízszer annyiba kell a fűtés, az a küzdelem az nem változik, tehát amikor nem kerül tízszer annyiba, akkor is el kell magyarázni, hogy na de figyelj, ez azért jó. És aztán vannak politikusok, meg döntéshozók, akik tudják, hogy ez miért jó, és vannak mások, akik meg úgy gondolják, hogy hát vagy csak pogácsának és focinak kéne lenni a világon, vagy esetleg lehet, hogy egy libamáj pástétom is belefér, és mondjuk asztali teniszezni is lehet. Tehát, hogy ebben a fajta kultúrában is, meg kultúrának ebben a szeletében is a nagyszerű, hogy virágozzék minden virág, amennyi lehet. Tehát, hogy ezt csináljuk azt, ami a mi dolgunk. Ugye a zenében, klasszikus zenében általában az a szerencse, hogy ez egy olyan médium, amit mással nem lehet helyettesíteni, és ez a szerencsétlenség is benne, mert mindig el kell magyarázni, hogy de azért kell nekem 60 zenész, mert elért a Beethoven, tehát 6-tal nem fogom tudni megcsinálni, ezt aki egyáltalán nem ért hozzá semmit, az nem tudja, és akkor én ezt elmondom 1000-harmadjára is, és akkor hát, ha megérték, és akkor 1000-negyedjére már egy valamivel okosabb kérdést tesznek erről föl. Egyébként meg zakatol a szakma, tehát megy a szezon, szerencsére úgy néz ki, hogy lassan, hát az a közönség, aki ugye inkább otthon maradt a Covid idején, azért sokkal lassabb a visszatérés, mint az otthon maradás volt, szóval az biztos, hogy még egy-két évbe biztos beletelik, amíg azt mondhatjuk, hogy na ez most úgy néz ki, mint a Covid előtti időkben.
Ez Szombathely, ugye a vonatozásból kiindulva, nem a küzdelemből, és mi a helyzet Amerikában?
Amerikában is ugyanez van nagyjából, ott azért ez a fajta mizéria, ami itt Európában most zajlik, a gáz, meg az ára, meg az energiaárak, ez ott sokkal kevésbé van jelen, egész egyszerűen azért, mert ez egy önfenntartó ország ebből a szempontból, vagy a világnak azt a részét ez kevésbé érinti. Most az, hogy $1 többe kerül egy gallon benzin, az nem összehasonlítható azzal, hogy tízszer annyiba kerül a fűtés. Tehát nyilván oda kell rá figyelni, de korán sem azon a szinten, mint ami most itt Európában zajlik. Amerikában pedig az van, hogy a Covid az ugyanúgy lehetőség is volt, mint ahogy egy nagyon, nagyon nehéz kihívás. Tehát, hogy az, hogy meg lehetett indokolni, hogy ez miért fontos, és hogy ezt miért nem szabad most az összezenész elzavarni, hogy menjenek utcát söpörni, majd akkor 2 év múlva visszahozom őket a söprű mellől, és a kezükbe adom megint a brácsát, hogy ez nem működik, ezt azért elég gyorsan megértették, és hogy ez hogyan lehet úgy fenntartani, hogy ne veszítsük el azokat az értékeket, amiket létrehoztunk. Ez úgy hiszem, hogy a legtöbb helyen elég jól sikerült, legalábbis Észak-Amerikában, és most van az, hogy most kell vigyázni, hogy ne szaladjon el a ló, hogy óvatosan, szépen visszacsalogatni a közönséget, és emlékeztetni őket arra, hogy ez az élet része.
Van különbség egyébként a szombathelyi zenészeid, zenekarod, illetve a Hánczfüli zenekar között?
Van, persze. Más honnan jövünk. Amerikában sokkal több helyről jönnek az emberek. Ugye azért Magyarország az egy zárt kultúra, még most is, még akkor is, amikor egyes zenekarokban vannak külföldi kollégák, de azért itt, hát ugye, hogy ezt a kínaiak szokták mondani, hogy a 10 milliós ország, akkor mindenki ismer mindenki. Szóval tényleg van egy ilyen, a mi szakmánkban valóban mindenki ismer mindenkit. Amerikában meg egyrészt ugye nem mindenki ott lakik, például Hánczfülbe, aki játszik a zenekarba, tehát hogy ez sokan a környéken, igen, de van, aki akkor jön oda, és akkor ezt mindig össze kell gyúrni a bandát ahhoz, hogy ez jól szóljon, és akkor erre van X nap, és akkor egy koncertet kell produkálni, egy picit hasonlatosan ahhoz egyébként, ahogy a mesterkurzuson is valahogy egy közösséget kell kovácsolni itt a hallgatókból relatíve rövid idő alatt.
Zeneszerzőként mire készülsz most, mit írsz éppen?
Én jövőre leszek 50 éves, ez nem azért érdekes, mint hogyha az 50, inkább más, mint a 49 vagy az 51, de valahol mégis azért az ember átgondolja, hogy, hogy miket lenne még jó megírni. Én most egy kórus oratórium szerűségen dolgozom, gyerekkarra, kórusra és zenekarra, amit majd a rádió művészi egyeseivel fogunk bemutatni a jövő novemberben, és van még egy-két kisebb kamara darab. Az Ars Nova nevű francia együttessel dolgozom most már lassan harmadik éve rezidens művészként, és nekik komponálok egy ilyen omázs a Ligeti darabot, szóval ezek a darabok vannak a fejemben, amikor éppen nem mondjuk Beethoven és Liszt lesz műsoron, Balogh József zongorázásával Szombathelyen, tehát amikor nem ezen jár az eszem, akkor ezek a darabok forognak.
Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, akkor előre is boldog születésnapot.
Köszönöm
és
szépen.
Akkor izgatottan várjuk mind a műveket, mind a koncerteket, mind Szombathelyen, mind Huntsville-ben.
Köszönöm.
Köszönöm szépen én is.
És most ennyi volt mára a Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.